Kedves gyülekezet, valóban az apostolok cselekedeteivel fogunk haladni. A 11. fejezetet nézzük meg majd közelebbről. Amivel készültem, rövid bizonságtétel az elmúlt hetek eseményei kapcsán, illetve szeretnék az igébe mélyebbre menni, és utána pedig ennek kapcsán egy nagyszerű könyv és más gondolatok mellett elidőzni arról, hogy mi mennyire vagyunk követők. Amikor olvasom az apostolok cselekedeteit, és próbálom megfogalmazni egy mondatban, hogy miről szól, akkor nagyon egyszerűen én úgy tudom leírni, hogy az evangélium elterjedésének a története. És Jézus arról beszél, mielőtt fölmegy, visszamegy az atyához, hogy lesztek tanúim, és akkor elkezdi sorolni, hogy hol Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Pár hete, amikor szintén lehetőségem volt szolgálni itt az Abcselből, akkor a Cornélius és Pál története jött elő, és föltettük a kérdést, hogy hol van a föld végső határa. És meséltem arról, hogy azon a héten, körülbelül július vége fele lehetett, a hírekben láttam, hogy Jézus Krisztus csillagot kapott Hollywoodban, a többi híresség között, most már ő is ott van az utca kövén, aki arra sétál, le is fotózkodhat vele. Aztán elgondolkoztam, hogy milyen messze van Jeruzsálemtől Los Angeles, és azt kell látni, hogy szinte a föld túlsó oldala, úgyhogy mára beigazolódott, hogy Jézus Krisztusnak az üzenete, az ő személye, az ő evangéliuma bejárta a földgolyónkat, és közel vagyunk ahhoz, hogy minden nép közül legyenek olyanok, akik hallanak róla. És tudjuk azt, hogy Istennek ez a terve, hogy minden népben legyenek olyanok, akik megismerik őt, és elkezdik követni. Mielőtt azonban megnézzük az Abcsel 11-et, abból csak 7 rövid vers lesz a mai igénk. Hadd térjek le egy kicsit más témára. Ez a téma pedig a szív. Neked hogy van a szíved? És nekem hogy van a szívem? És sokszor hallottam ezt a kérdést, de leginkább lelki értelemben. Ez egy fontosabb kérdés lelki értelemben, de nagyon fontos kérdés fizikális értelemben is. Neked hogy van a szíved? Az élet középpontja. Hadd olvassuk a példabeszédek 4.23-ból, sőt szerintem el is tudjuk mondani együtt fejből. Minden féltett dolognál jobban őrizd a szíved, mert onnan indul ki minden élet. Ez egy nagyszerű igevers, és az utóbbi hetek eseménye kapcsán, amikor az édesapánk rosszul lett, bekerült kórházba szívinfarktussal, ezen gondolkodtam el, hogy amikor az élet egy váratlan helyzetet hoz, például amikor egy orvos kerül kórházba betegként, vagy az is egy váratlan helyzet, hogyha mondjuk egy tűzoltónak gyullad ki a háza, vagy éppen egy lelki gondozó lesz depressziós, és szorul rá, hogy mások gondozzák őt. Vagy amikor egy olyan váratlan helyzetet hoz az élet, hogy egy biztosítási ügynök kerül csődbe, vagy éri kár, vagy éppen egy sportoló kerül tolószékbe, vagy egy világ életében segítő ember szorul egyik napról a másikra segítségre. Csupán néhány példa, ami így átfutott a fejemen, hogy milyen váratlan helyzeteket hozhat az élet, és erre hogy tudunk reagálni. És nagyon köszönjük tényleg az imákat, és arról tudok beszámolni, hogy édesapánk jobban van, és hogy milyen lelki tanulságokat vonok én le magamban az elmúlt napokban. Az egyik ez, hogy figyelj a szívedre minden szempontból. A másik meg az, hogy az élet hozhat váratlan helyzeteket, és találhatod magad ott, ahol még sosem voltál. Mondjuk betegként találod magad, úgyhogy orvos vagy évtizedeken keresztül. És édesapám, aki diabetológusként nagyon odafigyelt erre a területre, most egy picit más helyről, a szívétől, az élet központjából érte egy váratlan próba. És nem kívülről, belülről, ez az élet központjából jött a szívtől. És azt gondolom, hogy a stressz, a felelősség az sokunkat lassan emészt az életben. Lehet, hogy nem kerülünk nagy balesetekbe, hála az Úrnak, de ez nekem egy nagyon nagy tanulság, hogy fontos figyelnünk a láthatatlan, lassú folyamatokra is az életünkben. Néha pedig vannak külső traumák, balesetek, de ez azt gondolom, ez elenyésző szám. Nagyon érdekes volt, ahogy elmentünk 2 hete a baptista táborba egy pár fiatallal. Hétvégére meghívtak bennünket szolgálni, zenélni az egyik alkalmon. Körülbelül 500 fiatal volt Balatonszemesen. Ez augusztus 1-én volt, és július 31-én utaztunk le, péntek este. És készültünk az esti alkalomra, hogy részt veszünk rajta. Néztük a programban, milyen nagyszerű vendégzenekar jön, a Helyes Beat zenekart hívták meg, nagyszerű zenészek. Tudtuk azt, hogy mi következő reggel fogunk szolgálni. És megérkeztünk, és látjuk azt, hogy más fiatalok zenélnek. Utána ment az alkalom, és az alkalom végén bemondták, hogy most már jobban vannak a zenészek, köszönik az imákat. Hát képzeljétek el, hogy az élet milyen váratlan helyzeteket hozhat, amikor van egy 500 fős ifjúsági tábor a Balatonon, és a zenekar készül arra, hogy a péntek esti fő dicsőítő koncertet megtartsa, és odaérnek, bepakolnak, próbálnak, minden készen áll. És utána elmennek a kis busszal vacsorázni egy környékbeli településre, és akkor jönnek vissza, akkor egy kereszt utcából 120-szal beléjük száll egy Porsche, és 3-szor megpördül a busz, és fejjel lefelé érkezik meg. Ez egy váratlan helyzet. Ez egy váratlan helyzet, és várja őket a sok száz fiatal, hogy vezetik őket zenében, dicsőítésben, és nem érkeznek meg, és akkor be kell ugrani másoknak. Több példát mondtam el most, amikor váratlan helyzet ér egy csoportot, zenészeket, vagy éppen egy embert, kívülről, belülről, a szívétől, vagy éppen egy karambolból kifolyólag. És elgondolkoztam azon, hogy mennyire vagyok én, mennyire vagy te felkészülve az ilyen váratlan helyzetekre. Gondolj arra, amivel töltöd a napjaidat, amilyen munkád van. Például az orvosbeteg az egy érdekes és jó szemléltetése annak, hogy valószínűleg nem sokszor voltál még a másik oldalon. De mi van, hogyha egyszer oda kerülsz? Neked és nekem hol van a gyenge pontom, az Achilles inam? Nem tudom, tudjuk-e, hogy mi az az Achilles in, és az Achilleusnak a mondája. Nagyon érdekes. Fiatalabbak kedvéért mondom el, bár biztos tanultátok irodalom órán az iskolában, de nekem nagyon tetszett a történet. Amikor Achilleust, az ifjú harcost, még kiskorában, az édesanyja belemártja a Styx vizébe, és mindenhol sebezhetetlenné válik, kivéve a sarkán, mert ott tartotta az édesanyja, miközben belemártott ebbe a csodatevő vízbe. Ez egy görög monda. És aztán ő lesz a legnagyobb harcos a trójai háborúban, győztes, de végül is Apollón Párusz képében nyillal tudva az ő gyenge pontját, eltalálja a sarkát, és így végez vele. Úgyhogy hol számítunk legkevésbé meglepetésre? Mi a mi gyenge pontunk? Hol érezzük magunkat esetleg biztonságban? Vagy hol gondoljuk, és lehet, hogy teljes joggal, hogy na ebben én jó vagyok. Na ebben én erős vagyok. Mik ezek a területek? Engem Isten elgondolkodtatott ezekről a dolgokról az elmúlt napokban, hetekben, és nem árt ezekről elgondolkodni. A Biblia azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Megnéztem, hogy ma Ábrahám névnap van, Ábrahám mellett Rókus. Nem tudom, hogy kinek mennyi Ábrahám vagy Rókus nevű barátja van, vagy ismerőse, nem valószínű, hogy sok. De ha lenne, akkor köszöntsétek föl. Érdekes, hogy Rókus az egy kórház névadója is szintén. És Ábrahámot pedig úgy ismerjük, mint a hívők atyát. Zsidókhoz írt levél 11. részében is van róla szó. Ő az egyik első számú hithős. És hogy mi a párhuzam az eddig elmondottakkal, tőle is azt kérte Isten, amire legkevésbé számított. Mi volt neki a gyenge pontja? Idős korában a kisfia, az egyszem kisfia, Izsák. És akkor Isten elkéri őt. Ott próbálta meg, ahol a legváratlanabb volt. A saját egyetlen fia élete volt Ábrahám esetében a hit tesztnek a tárgya. És milyen kegyelmes az Isten, hogy megállította Ábrahám kezében levő kést. De saját magával nem volt kegyelmes, mert ha tovább fokozzuk, akkor azt látjuk, hogy ott fönt a Golgotán az Isten fia ott van a csúcson, fizikálisan is a csúcson, és ennek az egész gondolatmenetnek is a csúcsán, hiszen a legnagyobb vereségnek tűnő helyzet hozta a legnagyobb meglepetést, a legnagyobb győzelmet. A legnagyobb gyenge pont egy ember életében, még Isten fia életében is, aki emberként jött el, gondolhatnánk, hogy a halál. Mindenki ezt gondolta. Síratták a tanítványai, örültek a legyőzői, és a gonosz, az ördög is abban a tudatban volt, hogy győzelmet arat. De Jézus legyőzte a halált, és ezért lehetünk ma is itt. Mit mondhatunk összefoglalva ezt a rövid gondolatmenetet, bizonságtételt, mielőtt rátérünk az Apcsel 11-re? Azt mondhatjuk, egy biztos, a mélységek, a halál, a betegség, a baleset, a csőd, a nyomorúság idején is Isten mindent kézben tart. Ezt sokszor elhinni tudjuk, kevésbé átérezni, de álljunk rá Isten igazságaira, és higgyük el. És idővel pedig az érzések is jönnek majd. Ennyi bevezető gondolatébresztő után nézzük meg az Apcsel 11-et, és azért, hogy egy kicsit felébredjünk, és szeretném kérni, hogy álljatok föl, és nem fogunk sokat olvasni, 7 verset. Ha van Bibliád vagy telefonod, követheted velem. Az Apcsel 11, tehát Apostolok cselekedetei 11. rész, 19-től 26-ig olvassuk. Mindegyik ilyen kis résznek adnak a Biblia szerkesztők címet, hogyha új fordítású Bibliád van, ennek az a címe, hogy az örömhír eléri a többi nemzetet is. Vagyis egyszerű fordítás, igen, ez annak a címe. Tehát nézzük meg a 11. rész 19-től. Miután Istvánt megölték, a hitetlenek a hívők ellen támadtak és üldözték őket. Ezért a hívők minden irányba elmenekültek Jeruzsálemből. Eljutottak egészen Föníciáig, Ciprusig és a szíriai Antiókia városába. Mindenhol hirdették az örömhírt, de csak a zsidóknak. A hívők közül azonban voltak Ciprus szigetéről és Cirénéből származók is. Amikor ezek a szíriai Antiókiába értek, a görögöknek is hirdették az Úr Jézusról szóló örömhírt. Az Úr hatalma velük volt, így nagyon sokan a görögök közül is megváltoztatták a gondolkodásukat és életüket, és hittek az Úrban. Amikor ennek híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezetbe, Barnabást elküldték a szíriai Antiókiába. Amikor megérkezett, látta, milyen erőteljesen működik Isten kegyelme. Ezért nagyon megörült, és biztatta az antiókiai hívőket, hogy maradjanak hűségesek az Úrhoz teljes szívükből. Barnabás jó ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. A szíriai Antiókiában nagyon sokan kezdték követni az Urat. Barnabás ezután Tarzuszba ment, hogy Sault megkeresse. Párról van itt szó. Amikor rátalált, elvitte a szíriai Antiókia városába. Egy évig maradtak az ottani helyi gyülekezetben, és nagyon sok embert tanítottak. Jézus tanítványait ebben a városban nevezték először keresztényeknek. Uram, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük, hogy ennek a folyamatnak a nyomán juthatott el hozzánk is évezredekkel később az ige. Szeretnénk komolyan venni, meghallani az üzenetet a mai nap folyamán is. Amen. Foglaljunk helyet. néhány fejezetet visszaugrok, és az időben visszafele csak felvázolom röviden, hogy mik az előzményei ennek az antiókiai ébredésnek. Ahogy az Abcsel könyvének az első mondataimban gondoltam, hogy adok egy rövid címet, az evangélium elterjedése. Úgy ennek a felolvasott hét versnek is adhatnék egy rövid címet, amely így hangozna, az antiókiai ébredés. És nézzük meg, hogy mi volt ennek a kiváltó oka, mik voltak azok az elmúlt fejezetbeli történések, amelyek az első gyülekezetekben és az apostolokkal történtek. Tehát itt vagyunk a 11. fejezetben, ahol elérkeznek, most már megtért hívők, először görögök Antiókiában megalapítják a közösséget. Mi előzi meg ezt? Péter és Kornéliusnak a találkozása. Illetve Pétert kikérdezik Jeruzsálembe, hogy ez hogy is volt. Ha visszamegyünk időben, akkor Péternek a látomása az, amiről hosszan ír a Biblia. Erről is volt szó néhány hete. Ezek előtt a 9. fejezetben, mert a 10. van leírva Péter és Kornélius találkozása, ugye most a 11. járunk, tehát a 10. Péter és Kornélius, történelmi esemény, az evangélium kikerül Jeruzsálem és a zsidóság köréből, és földrajzilag is, és kulturálisan is elkezd terjedni. Ez van a 10. fejezetben leírva. A 9. pedig olvashatunk Saul megtéréséről, ő lesz Pál apostol. Még visszaugrok 2 fejezetet. A 8. nagyon fontos látnunk Fülöp és az etiópiai kincstárnoknak a találkozását. Igazából ez a legelső eset, amikor egy idegen kultúrájú és idegen földrészről származó megismeri az evangéliumot. És ezt megelőzi 8. fejezet első részeiben, első verseiben a gyülekezet üldözése, és a 7. eddig megyek most vissza, az előzmények ismertetésében István mártír halála. Minden innen indult, a mostani felolvasott 7 versünk is így kezdődik. Miután Istvánt megölték. Tehát történik úgymond egy váratlan, negatív, vesztes helyzet, amiről a bizonságtételemben is szóltam az elején. Történik egy olyan dolog, ami nem feltétlen örömre, bármiféle reményre adna okot. Egyel kevesebben lettek. De mégis, mi történik? István mártír halála nyomán támad egy üldözés, és szétszórja a Krisztus hívőket. Az evangélium szempontjából ez győzelem. És beszélhetünk itt, eszembe jutott ez a 2 szó egymás mellé téve, megkezdődik a keresztjén diaszpóra. Megkezdődik a keresztjéneknek a szétszóródása az egész világra ebben az időszakban. Mi van akkor, amikor, folytatva a bevezető gondolatot, amikor egy nagy veszteségből, egy üldöztetésből, egy halálból nő ki egy szép új kezdet? Mi van akkor, amikor például a héten olvastam olyan misszionáriusokról, akik eladták magukat rabszolgának, mert azokon az egyenlítő körüli kis szigeteken csak úgy tudták elérni a lakosság nagy részét, akik szintén ültetvényes rabszolgák voltak, hogy maguk is olyanná válnak, mint ők. Mi van akkor, amikor egy ember elhiszi és felvállalja, vagy hogyha nehézség éri, ha nem is kereste az üldözést, a nyomort, a nehézséget, de miután ez megtörtént vele, arról viszont dönthet az illető, te is, meg én is, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, hogy hogy állunk hozzá, hogy hogy értékeljük, milyen attitűddel és milyen reménységgel nézünk a jövőbe egy nehéz helyzet után, egy betegség, egy baleset, bármilyen ilyen helyzet után. Mert hogy Isten országában sokszor fordítva történnek a dolgok. Sokszor ő egy nagy veszteségből, egy nehézségből, egy nyomorúságból hoz ki, a kezdeti gyülekezet életében is, meg a te, meg az én életemben is biztos vagyok benne, hogy tudsz ilyen eseményeket megnevezni. Szóval egy ilyen mélységből hoz ki sokszor egy nagy győzelmet. Sokszor egy ilyen hullámvölgyből érkezünk fel a csúcsra. Az alapgondolat tehát ezzel kapcsolatban az, hogy a rosszban is lehet jó. Az életünkben a nehéz helyzeteket Isten felhasználhatja. Az üldözést, a betegséget, a halált, pénzügyi csődöt, kapcsolat végét, ezeket mind Isten felhasználhatja az ő jó tervében. Hogyan tekintünk ezekre a helyzetekre? Lényeg az, hogy Isten megdicsőjön az életemben, és jobban megismerjem Krisztust. Ezt a mondatot testvérem mondta el az elmúlt héten. És nagyon büszke vagyok a Benyáminra, mert tudom azt, hogy szívesen ment volna egy missziós útra, ami most is zajlik. Baptista szeretett szolgálattal egy nagyszerű útra, orvoscsapat, Kárpátalja, segítenek, ott roma gyülekezetekben, nagyszerű út. De végül is csak a Máté öcsém ment el. És a Benyámin mondott egy ilyen mondatot, hogy tudom, hogy mindegy, hogy hol dicsőül meg az Isten, egy roma telepen, vagy egy kórteremben. És nagyon büszke vagyok a testvéremre, mert amellett, hogy tudom, hogy szívesen ment volna Kárpátaljára, úgy döntött, hogy itthon marad, és felvállalja az édesapánknak a hétköznapi látogatásait, amikor a többiek munka miatt ritkábban tudtuk volna. Mit látunk az igében? Mik azok a láncolatok, amelyek elsegítik a kezdeti gyülekezetet a mélypontról a csúcsra, a hullámvölgyből föl a hegy tetejére? Hát elég nagy hullámvölgy Istvánnak a meggyilkolása, és az ebből eredező üldözés. Megindul a menekülés. Kicsit elgondoltam, itt az ige arról beszél, hogy minden irányba elmenekültek Jeruzsálemből. Megkezdődik az első csillagtúra Jeruzsálemből. Megkezdődik, még hogyha nem is a saját akaratukra, de Isten felhasználja az üldöztetést arra, hogy az evangélium szét eredezzen és szét spricceljen az egész világba. Ezek után minden irányba elindul az evangéliumnak a hirdetése, de a kezdeti időkben csak a zsidóknak. Erről ír az ige. Nagy utat kellett megtenniük a zsidókból keresztényekké vált Krisztus tanítványainak, hogy utána eljussanak fejbe is, hogy Isten mindenkinek elhozta az örömhírt, és nem kell a pogányokat először zsidó hitre téríteni, körülmetélni, megtanítani nekik a törvényeket, hogy utána követhessék Krisztust, hanem egyből követhetik Krisztust. Nincsen beépített lépcsőfok, szabad az út az Istenhez. És leginkább a kezdeti gyülekezet vezetőinek a fejében, a tanítványok fejében, a zsidó keresztények fejében volt egy ilyen akadály, volt egy ilyen kép, hogy na azért csak szépen sorjában. Jöhetnek esetleg a pogányok, kezdeti időszakban még nem nagyon gondolták azt, hogy a pogányoknak is szól Krisztus üzenete. Utána azt gondolták, hogy nekik is szólhat, de azért van egy ilyen tanfolyam, amit el kell végezni, ezt úgy nevezik, hogy zsidóvá kell lenni, meg kell ismerni a mi kultúránkat, a hitünket, és akkor utána majd lehet zsidó keresztényé válni. De Pál apostol pont arról beszél, ő volt a legnagyobb törvény tisztelő zsidó, de eljutott arra a felismerésre fejben, hogy rögtön lehet pogány kereszténynél válni. Nem kell pogányként először zsidó kereszténynél, pontosabban zsidóvá és onnan zsidó kereszténynél válni. Nem kell megterhelni az embereket mindenféle nehéz terhekkel, mert felesleges, mert az új szövetség az elhozta a szabadságot. Tehát az áttörés az ott történik meg, hogy miközben elkezdenek evangelizálni, most már Jeruzsálem határain kívül, arról beszél a felolvasott igerészünk, hogy megtérnek nem csak zsidók, hanem görögök is. És megfigyeltem az igerészben, számomra nagyon érdekes, hogy arról beszél, hogy a közben megtért nem zsidók, amikor eljutottak az otthonaikba, például Antiókiába, ők beszéltek Krisztusról először. Tehát nem a zsidóvá, nem a zsidó apostolok, nem a közvetlen Jeruzsálemben levő gyülekezetnek a vezetői mentek missziós útra, missziós túrára Antiókiába, hanem akik úgymond véletlenül megtértek. Mert még az asztalról lehullottak morzsák, és nekik is jutottak. Nem a célszemélyek. A célszemélyek a zsidók voltak a kezdeti időben. De néhány görögköz is, meg föníciai, ciprusi származáshoz is eljutott az Isten örömhíre. Erről olvasunk ebben a részben. És az Abcsel 11., 10. és talán 9. rész, ez még nagyon a szárny bontogatása annak az időszaknak, hogy az evangélium kezd kikerülni zsidóság és Jeruzsálem centrikusságból. És eljutunk ahhoz, hogy eljön az áttörés. Személyes áttörések már voltak, gondolhatunk a már említett Fülöp és Etióp komornyik esetére. Ott az ő személyében megtér egy idegen. De az, hogy egy városban ébredés és egy gyülekezet, új gyülekezet jön létre, ez itt egyedülálló Antiókiában. Egy pogány gyülekezet alakul. Ez már nem zsidóból lett gyülekezet, hanem pogány keresztjén gyülekezet. És mi történik? Teljesen jogos módon a jeruzsálemi vének elkezdenek ellenőrizni, és egy csapatot küldenek Barnabás vezetésével. Gondoljunk bele, hogy teljesen jogosan tették ezt. Ott van a drága kincs, az evangélium. Sok tévtanító jön el, máshogy mondja, máshogy adja tovább. Teljesen jogosan érezték azt Jakabék Jeruzsálembe, meg kéne nézni, mi zajlik Antiókiában, hogy valóban a tiszta evangélium van-e ott átadva. És összehoznak egy missziós csapatot, és Barnabás vezetésével elküldik őket Antiókiába. Barnabás először egyedül megy, és utána pedig elmegy Tarzuszba, az is északon van, közel Antiókiához, földközi tenger partvidékén, összeszedi Pált, és utána együtt mennek, és egy évet abba fektetnek, hogy a gyülekezetet tanítványozzák. Kicsit essen szó Barnabásról. Hallottunk sokat, és hallunk sokat frontvonalban szolgáló pásztorokról, keresztjénekről, misszionáriusokról. Sok tanítványról esik nagyon sok prédikáció. Központi személy, például Péter, róla is hallottunk üzeneteket az elmúlt hónapokban. Vagy éppen a szeretett János. Ugye Péter és János is írtak a Bibliában leveleket, evangéliumot. Barnabás nem írt levelet vagy evangéliumot, mint az előbbi tanítványok, de nagyon fontos háttérmunkát végzett. És ez egy másik tanulság a mostani igényből, szeretném erre is a mi figyelmünket ráhelyezni, hogy hogyan tekintünk mi a kevésbé látványos szolgálatokra. Hogyha mi végzünk ilyet, vagy hogyha ilyen illetőkről, ilyen emberekről gondolkodunk, akár a munkahelyünkön, akár a gyülekezetünkben. Mire vágyik egy fiatal hívő? Hogy székeket pakolhasson a gyülekezetben, vagy hogy a dicsőítő csapatban énekelhessen, vagy zenélhessen. Viszont ma is kellenek Barnabások, és ha te egy ilyen típusú ember vagy, nagyon fontos. Gyülekezetünkben egy nagyszerű vezetőnk, Heizer Tamás, és a Barnabás csoportnak a vezetője. És úgy elgondolkodtam ezen a néven, és tudom azt, hogy miért adták ennek a csoportnak ezt a nevet, mert lehet, hogy keveset hallottok erről a csoportról, nincs úgy a médiában vagy a szem előtt, mint mondjuk a szeretett szolgálat, akik mennek menteni, vagy bármilyen nagy konferenciát szervező másik szolgálat. Barnabás csoport viszont háttérmunkában támogat gyülekezeti vezető csapatokat, és mentorál, coachingot és egyéb képzéseket, tréningeket tart előjáróknak, presbitereknek, pásztoroknak, és óriási munkát végeznek, amely láthatóvá válik majd később az adott gyülekezetben. És tudjátok, a Barnabások hiányát leginkább akkor érezzük, hogyha nincsenek. Ha vannak, akkor úgy megszokjuk. De jó, szépen be van rendezve a terem, de jó ki van takarítva a terem, de jó. Viszont nagyon, nagyon fontos szolgálatot végeznek. Vannak látványos nagy alkalmak, és még fontosabb, hogy legyenek kicsi házi közösségek, házi csoportok, tanítványozó közösségek. Az antiókiai gyülekezet első éveiben is ezt láttuk, hogy felismerték a kulcs pillanatot, Barnabás és Pál, és belefektettek egy évet is az életükből. Ők utazó misszionárisok voltak, és ritka volt az, hogy ennyi időt töltöttek egy helyen. Tudjuk azt, hogy Pál eltöltött még hasonló hosszú időt, valószínű még hosszabbat, 2 évet is Efézusban, de a legtöbb gyülekezetben nem töltött ennyi időt. Mit látunk? Az idegen Barnabás és Pál munkája nyomán, mellékesen jegyzem meg, sokszor úgy szoktuk őket emlegetni, hogy Pál és Barnabás. Na de az érettebb hívő, a lelkivezető, aki valószínű csendesebb volt, és nem egy kolerikus, nem egy utazó misszionárius olyan szinten, mint Pál, az viszont Barnabás volt, és fordítva kéne őket emlegetni. Barnabás és Pál. Barnabás volt az, aki felkarolta az ifjú keresztjénné lett Pált, amikor még nem nagyon bíztak benne Jeruzsálemben, teljesen joggal, Jakabék, a tapasztalt öreg keresztjének, sokat hallottak róla, ez az a gonosztevő, aki üldözi a mieinket, és aztán megtér, és jön valaki, aki hisz benne, jön valaki, aki felkarolja, jön valaki, aki elhívja magával. Neked vannak-e ilyen emberek, akik felkaroltak és elhívtak? Lehet, hogy ők Barnabások, lehet, hogy nem központi figurák, vagy te és én tudunk-e ilyen emberek lenni másoknak? Szeretném, hogyha akkor hazamegyünk innen, elgondolkoznánk azon, hogy kik voltak a mi életünkben a Barnabások, és mi, kiknek az életében tudunk Barnabásokként ott állni és segíteni hitben. Tehát 1 év tanítás, 1 év tanítványozás. Nagyon tetszik, ahogy záródik a rész, a 7 vers. Úgy záródik. Ebben a városban nevezték először keresztjéneknek Jézus tanítványait. És elgondolkodtam, hogy miért ebben a városban. És arra jutok, hogy az a tanítvány, az a keresztjén, aki tanítható, és benne van egy tanítványozásban, benne van egy tanítványi folyamatban, benne van abban, hogy folyamatosan szeretne többet tanulni. Benne van abban, hogy olvassa az igét, és összejár keresztjénekkel, bibliatanulmányozásokon, tanítványcsoportokon vesz részt, hogyha tud. Nagyon fontos. Én nagyon hálás vagyok, hogy úgy hívnak, hogy Krisztián, és amikor olvastam az igét, először nevezték keresztjéneknek, Krisztiános a görög szó, és különleges számomra, hogy engem is így hívhatnak, és mindig szeretnék felnőni ehhez a névhez. Számomra, amikor egyetemre kerültem, és bekerültem egy tanítványozási csoportba, egy pár fiatallal, és elkezdtünk összejárni, Bibliát tanulmányozni, és utána gyakorolni az evangelizációt. Egy nagyon fontos ige, amelyet megtapasztaltam, átéltem, a 2 Timóteus 2:2. És most az egyszerű fordítás szerint olvasom, hogy legyen egy kicsit változatos. Másokkal együtt te is hallottad a tanításaimat. Te is ugyanezt tanítsd, add át, és bízd rá ezeket az igazságokat olyanokra, akik hűségesek, és akikben megbízol. De olyanok legyenek, akik majd másokat is meg tudnak ezekre tanítani. Szóval 1 év tanítványozás, Barnabás Pál, az egyetemi évek alatt nekem megadatott jóval több idő, mint 1 év. Tudom azt, hogy vagyunk itt olyanok, akik egyetemistaként, vagy már, ha végeztünk korábban, benne lehettünk tanítványcsoportokba, Biblia tanulmányozói csoportokba, egyetemen, keresztény diák szervezetek kapcsán. És elgondolkodtam, hogy mi az a drága kincs, mi az az üzenet, amelyet mi is kaptunk, és szükséges, hogy továbbadjunk, valamint Pál és Barnabás is továbbadott Antiókiában. Természetesen az evangéliumról van szó, és napjainkban legalább annyira fontos a hogyan, mint az, hogy mit. Ez a gondolatmenetemnek az utolsó része, amit szeretnék egy kicsit megvizsgálni, hogy egy olyan kultúrában élünk, amikor azt látom, hogy a hitelesség az kulcsfontosságú. Hogyan élek, és mit beszélek, mind a kettő legalább annyira fontos, de az, hogy hogyan élek, aztán még fontosabb. Engem Isten sokszor megítél ezen a területen, akár munkahelyen, és azt mondja, hogy hozzam összhangba ezeket a területeket. Amikor Pál és Barnabás eljutott Antiókiába, akkor biztos, hogy nagy szerepe volt annak, hogy hogyan adták át az üzenetet, de sokszor halljuk azt, hogy az évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt élő emberek sokkal egyszerűbb módon megértették az üzenetet, és én merek egy olyan feltételezést tenni, hogy sosem volt olyan fontos a hogyan az evangelizálás területén, mint napjainkban, most a 21. században. Azt, hogy mit, az változatlan. Az üzenet az gyönyörű, tökéletes, hibátlan, ez az evangélium. Ahol elbukhat a dolog, az a hogyan. Van egy tartalom, és van egy forma. Ez fontos átgondolnunk a személyes életünkben is, meg a gyülekezeti életünkben is. A hogyan pedig azt kell látnunk, hogy óriási piaca van a kereszténységnek napjainkban. Milyen gyülekezetet szeretne egy hívő? Majd eldönti, hogy hol érzi jobban magát, melyik pásztor, melyik alkalmára, milyen zenére ül be. Ez mind a hogyanról szól, ez mind a formáról szól. Arra szeretném most a figyelmünket összpontosítani, hogy említettük, hogy az üzenet, a tartalom, az változatlan 2000 év óta, ez tökéletes, gyönyörű, hibátlan, és az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk közvetíteni, milyen formába öntjük. És azt gondolom, hogy nagyon fontos változtatni a formát, és olyanná tenni, hogy ez érthetővé váljon a kora emberének, a 21. század posztmodern emberének is érthetővé váljon az üzenet. Tehát az üzenet az változatlan, de az, hogy hogyan adjuk át, az kulcsfontosságú, hogy érthető legyen. És akkor tovább gondoltam, milyen legyen egy jó prédikáció. Ez mind a formáról szól most már. És vajon Pál és Barnabás hogyan mondta el, hogyan tanítványozta őket egy évig? Teljesen más kultúra, ők zsidók, Jeruzsálem, és eljutottak egy pogány kultúrába, egy görög és Izraelen kívüli helyre. Vajon több történetet mondjon, vagy mélyebb ige ismeretet adjon át egy tanítványozás, vagy egy ige hirdetés során, aki vezeti. Vagy éppen elméleti legyen inkább, vagy gyakorlati, szöveghű, biblikus, vagy inkább törekedjen, hogy mai korhű legyen. És ezek az a jó, hogy nem kizárják egymást. És valószínűleg mindegyiknek fontos, hogy benne legyen. Minden ige hirdetőnek, minden tanítványozónak megvan a saját stílusa, és megvannak a saját személyiségjegyei. Én tudom azt, hogy akik voltunk tanítványozói kapcsolatban, nagyon érdekes az, hogy a mi tanítványozónk hogyan, milyen stílussal és milyen személyiségjegyekkel közeledett felénk. Ez is egy nagyon meghatározó dolog. De ismétlem, ez a hogyanról, a formáról szól, ami nagyon fontos, de a tartalom és a forma versenyében sosem kerekedhet felül a forma. És igazából nem kéne, hogy versenyezzenek ezek egymással, mert mind a kettő fontos, és külön pályán futnak. Nem kéne, hogy kiélezzük egymással szemben ezt a kettőt. A mit és a hogyan, vagyis a tartalom és a forma dilemmája végig kíséri a kereszténység 2000 éves történetét. összefoglalva, tehát a tartalom az tökéletes, az üzenet az gyönyörű, az evangélium Isten megmentő terve. A forma, hogy ezt hogyan adjuk át, ez koronként változhat. Mi is ugyanazt az üzenetet halljuk, hisszük és hirdetjük, amit Barnabás és Pál Antiókiában. De kicsit máshogy, más formában, a korunk emberének, a korunk nyelvén. Ez fontos, hogy megértsük. Végezetül tehát, mielőtt összefoglalnám, hogy miről volt szó, szeretnék olvasni egy oldalt, egy nagyszerű könyvből, Nem pusztán rajongó, ez a címe, és az utóbbi hetekben nagy hatással van rám, ahogy olvasom. Arról szól, hogy a keresztjének mikor válnak rajongóból követővé. Hogyan válhatunk mi is, és én is. A szótárban található legalapvetőbb meghatározás a rajongóról a következő. Lelkes csodáló, írja a könyv. Ő az a fickó, aki póló nélkül felsőtestét kifestve megy a foci meccsre. Ott ül a lelátón, és szurkol a csapatának. Otthon egy dedikált sportmezlóg a falon, és a kocsi a hátulján számos matrica díszeleg. A játékban azonban sosem vesz részt. Soha nem erőlteti meg magát, és nem áll ki kemény ütéseket a pályán. Mindent tud a játékosokról, és kívülről fújja a legfrissebb statisztikákat, de a játékosokat nem ismeri. Kiabál és éljenez, de igazából semmi nem várható tőle, nem kell áldozatot hoznia. Az az igazság, hogy bármilyen lelkesnek látszik is, lelkesedése igen gyorsan elillan, amikor a csapata, amelyiknek szurkol, csalódást okoz neki, és néhány rossz évadot tud maga mögött. Néhány vesztes évad után számíthatsz arra, hogy leugrik a szurkolói kocsiról, és más csapatot kezd ünnepelni. Ő csak egy lelkes csodáló. Vagy ki ez a lelkes csodáló? Ő az a nő, aki soha nem hagyja ki a hírességekről szóló műsorokat. Mindig megveszi a legújabb People magazint, vagy mondhatnánk magyar szempontból Story, vagy mi van, Blick, nem tudom, képzeljétek oda. Óriási rajongója valamelyik színésznőnek, aki a legújabb hollywoodi üdvöske. Ez a nő pedig nem csak tud mindent a filmről, amelyben az adott színésznő szerepelt, hanem még azt is tudja, hogy melyik középiskolába járt. Tudja, mikor van a születésnapja, tudja az első barátja nevét. Még a színésznő eredeti hajszínét is, valamit, amiben már maga a színésznő sem biztos. Minden tud, amit tudni lehet. Magát a színésznőt azonban nem ismeri. Nagy rajongó, de csak rajongó, egy lelkes csodáló. És így folytatja az író, úgy gondolom, Jézusnak sok rajongója van manapság. Rajongók, akik mellette állnak, amikor jól mennek a dolgok, de elhagyják őt, amikor nehéz idők járnak. Rajongók, akik biztonságban ülnek a lelátókon és éjjeneznek, de semmit nem tudnak a pályán meghozott áldozatról és fájdalomról. Jézus rajongói, akik mindent tudnak róla, de nem ismerik őt. Jézust azonban soha nem érdekelte, hogy vannak-e rajongói. Amikor meghatározza, hogy milyen kapcsolatot akar tőled és tőlem, a lelkes csodáló nem választási lehetőség. Nyugtalanít, hogy napjainkban sok gyülekezeti szentélyből stadion vált. Minden rajongó hetente eljön a stadionba, ahol megtapsolják Jézust, és az nem érdekli őket, hogy igazán kövessék őt. Ma, írja az író, a rajongók jelentik a legnagyobb fenyegetést az egyház számára. Azok, akik keresztjénnek mondják magukat, valójában mégsem érdekli őket Krisztus követése. Elég közel akarnak lenni Jézushoz, hogy minden hasznot megszerezzenek, de annyira közel azonban mégsem, hogy bármit is követelhessen tőlük, hogy követésre hívhassa őket. Azzal szeretném zárni ezzel a kérdéssel magam felé is, és felétek is, kedves testvéreim, hogy követő vagy Hisz-e, vagy pedig csak rajongó? Hogy működik-e egy barnabási lelkület az életedben, hogy tudsz-e segíteni másokat, hogy benne vagy-e tanítványozói közösségben, hogy kutatod-e Isten igazságait, hogy szeretnéd-e őt egyre jobban megismerni. Azt gondolom, hogy az antiókiai keresztjének, Élükön Pál és Barnabás, nem rajongók, ők követők voltak valójában. És amikor olvassuk az igét, van egy érdekes előszó, a szíriai Antiókia. Csak röviden, tudjátok, mi zajlik manapság Szíriában és Irakban. Azt gondolom, hogy ahogy az antiókiai keresztjének 2000 évvel ezelőtt nem pusztán rajongók voltak, hanem követők, azok a szíriai és közel-keleti testvéreink is követők, akik követik az Urat, még a halálba is, ha kell, sokszor. Mielőtt imádkozom, és visszadom a szót, összefoglalva a mai gondolatok három csoportba rendeztem, amiről szó volt, Istennek a nehéz időkkel is célja van az életedben. Ez az első. A második, legalább annyira fontos a hűséges háttérmunka, mint a látványos frontvonal. Harmadik pedig, vasárnapi rajongók vagyunk-e, vagy pedig hétköznapi követők. Isten áldja meg az ő igéjét és a hallottakat, beszélgessünk ezekről egymás közt is, keressünk mentort, tanítványi csoportot, jön az ősz, újraindulnak a házi csoportok, több kapcsolódási pont is lesz így egymásra gyülekezetbe, használjuk ki és éljünk ezekkel az alkalmakkal. Isten áldjon meg bennünket, és most imádkozom az elhangzottakért. Jó Atyám, köszönöm neked, hogy példaként járhatnak előttünk az apostolok cselekedeteiben a hitelődeink. Köszönjük, hogy felismerték az időknek a jeleit, és energiát, időt nem kímélve elköltöztek és belefektettek más emberek életébe. Szeretnénk az ő példájuk nyomán követőkké válni, nem pusztán lelátón ülő rajongók lenni. Uram, köszönöm neked a nehéz időszakokat az életünkben és a családjainkban, mert ezek által te közelebb tudsz vinni egymáshoz is, meg hozzád is. Uram, köszönjük neked, hogy legalább annyira fontos a háttérmunka, mint a frontvonal. És köszönöm neked azt, hogy te követésre hívsz, hogy Jézus szava ma is hangzik, és egyértelmű, hogy kövess engem. Uram, szeretnénk igen mondani erre, akár először, akár pedig nap mint nap. Tiéd legyen minden dicsőség, köszönjük a mai napot. Amen.